iránytű.
Szeretettel köszöntök minden jelenlévőt. Ezért én is nagyon megtisztelésnek érzem azt, hogy egyáltalán előadhatok ezen a helyen. Úgyhogy sok előadás van mögöttem, de ezt túlszorongtam, úgyhogy egy kicsit túl is készültem magamat erre az előadásra. Volt, hogy már 17 oldalt írtam, aztán rájöttem, hogy ez nem egy egyetemi előadás, nem elméletet kell mondani, gyakorlatot, szeretnék a gyakorlatnál maradni, viszont nagyon sok elméletet is hoztam. Tehát ebbe az esti órába, hogy ki mennyire fog tudni figyelni, reméljük azért szőlőcukor van ott a közelben, és akkor kapják be, és próbáljanak figyelni. És bátran a kérdéseket tegyék föl, mert megpróbálok a gyakorlatból is, ha kell, segítséget adni. Magamról röviden annyit, hogy én is, mint minden segítő szakember, valami szenvedés nyomással kerültem a szakmába. Nekem a halál témakör és a szexualitás volt egy olyan terület, ami mindmáig egy megdolgozás alatt állt, tehát gyakorlatilag ezek azok, amik segítették a fejlődésemet. Ennek megfelelően is volt az, hogy ha nem is közvetlenül értek engem hatások, de édesanyám történeteit látencia korban élő gyerekként végighallgattam, és azok kérdéseket vetettek föl, és ez az én fejlődésemet befolyásolta most így visszanézve, de abszolút nem bánom. És hál' Istennek jó a kapcsolat a szülőkkel is. Ez az egész vívódás akkoriban engem a teológia irányába vitt, és az Isten kapcsolatba kerestem én is a válaszokat, de lettek olyan hiányzó válaszok, vagy kaptam olyan válaszokat, amikkel nem tudtam megelégedni, tehát azt a kritikai észrevételemet mindig a mai napig fönntartom, tehát szeretek kritikusan gondolkodni. Így aztán szembe találtam magamat újabb és újabb kérdéseket, és aztán jöttek a képzések, jött a mentálhigiénés, ahol a egészséges lélektannal próbálunk foglalkozni, hogy mi is az egészséges mentális működés, az ilyen embereknek próbáljuk segíteni, aztán pedig látva az, hogy vannak kapcsolatdinamikák, és hogy párkapcsolatban élnek az emberek, és hogy vágyódnak a párkapcsolatra, meg én magam is ebben élek már 22 éve, 27 éve már ismerem a feleségemet, 22 éves házasok vagyunk, tehát látok már egy nagy fejlődést is, tapasztalataim is vannak mögötte, nekünk is megvannak azok a lépcsőfokaink, ami szerintem minden házaspárnak az életében el kellett indulnia, és úgy érzem, hogy hál' Istennek együtt jól fejlődtünk, úgyhogy én ennek nagyon örülök. Másrészt van két gyermekem, egy fiú és egy lány, ez abból is nagyon jó, hogy legalább mind a két nemre ráláthatok, hogy hogyan fejlődik egyik is, másik is. Hát körülbelül magamról ennyit mondanék, most magánrendelek, 16 évig dolgoztam intézményi keretek között, és ez az utóbbi 4 év körülbelül erről szól, hogy már egyénileg dolgozom. Szóval, ha a lélektan területére be akarunk tekinteni, és az önmegvalósítás és az együttfejlődésre próbálok majd hozni gondolatokat, akkor hát, ha nagyon szétnéztem, és hogy milyen gondolkodókkal igyekeztem leülni a készülés során, hát ott volt közöttük egyrészt Jung, Freud, Adler, Rogers, Erikson, Piaget, Fowler, illetve hát Maslow, és a Biblia is. Tehát ezek körül, azt mondom, magamat körülvettem, és úgy próbáltam tőlük kérdezni, mire jutottak ők, mit mondanának ebbe a témába, úgyhogy itt-ott lehet, hogy ezek fellelhetők lesznek. Másrészt nekem is szükséges egy gondolkodási keret, amiben dolgozok, és minden szakembernek kell egy gondolkodási keret, amiből értjük a folyamatokat, vagy meg akarjuk érteni, hogy ami történik, miért történik, és mit tudunk segíteni abba az elakadásba, hogy tovább tudjon fejlődni az az egyén, aki megkeres a problémájával bennünket. Szóval egy ilyen lelki anatómiára szükségünk van, azt gondolom, a szakembereknek mindenképpen, vagy egy iskolát képviselnek, vagy már integrálják azt a tudást, ami eddig megvan. Én inkább integrálni igyekszem a tudásomat, amit eddig tettem, képzéseken részt vettem, viszont akik egyénileg élik az életüket, az interneten is nagyon sok mindent el lehet érni, viszont tényleg ebből összerakni a nagy egészet nagyon nehéz, ezért érdemes ilyen előadásokat is hallgatni. Szóval én most a mai előadásomnak 3 fő szempontot hoztam. Egyrészt az elején fogok beszélni arról, hogy önmegvalósítás és az érett személyiség. Aztán átlépünk, hogy ez az önmegvalósított érett személyiség, ideálisan nézve, amikor párkapcsolatba kerül, és ez a két önmegvalósítás megvalósítási vágyakkal nekiindult személy hogyan tud párkapcsolatba létezni, és ha remélem, hogy lesz rá időnk, akkor az elég jó szexről is próbálok beszélni, a szexuális önazonosságunkról, konszenzusos szexualitásról. Szóval ez a három nézőpontot próbálom végigvenni, ezekkel a előttem járó gondolkodókkal egyetembe. Szóval ott kezdődik az egész emberképem, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Ezt a pszichológia is ugyanúgy mondja, társas lények vagyunk, ezzel nem mondok újat, de ez azt is jelenti, hogy a saját identitásunkat nem tudjuk társas lény nélkül gondolni. Tehát önmagunkat nem tudjuk felépíteni önmagunkban. Mindig is ki vagyunk szolgáltatva a kötődési szükségletünk révén a másikra. Ezért ilyen vagy olyan kapcsolatokat kezdeményezünk, kapcsolatba kerülünk, és ezek a kapcsolatos hatással vannak ránk. És így kell magunkat látni, és ebben fejlődésünket észrevenni. Így válunk egy individummá. A másik az, hogy önálló személy az én elképzelésembe akkor ért, hogyha ő egy kapcsolatfüggő. És ez nem kodependencia. Ez pont arról szól, hogy kötődési vágyunk van. Be kell ismerjük, hogy kötődési vágyunk van, kapcsolatfüggők vagyunk ezen a területen. És akkor válok éretté, ha egyszerre tudok autonóm is lenni, és egyszerre tudok intimitásra alkalmas, érett felnőtt lenni. Na most, hogy erre megérjünk, hogy párkapcsolatra, intimitásra alkalmas, érett felnőtt legyek, egyrészt nagyon jól kellene venni azokat az akadályokat, amit fejlődésünk során Erikson végig beszél róla, hogy milyen fejlődési kríziseken jutunk el, mire elérkezünk abba a 20-25 éves életkorunkba, amikor már egy érettebb felnőttként elkezdünk elindulni az életbe. Ahol kezdődne egy érett önmegvalósítás. A 20 év előtti úgy nevezném, hogy az az éretlen önmegvalósítás, amiben ugyanúgy, ha Rogersbe gondolkodunk, ez a vágy bennünk van, hogy fejlődni szeretnénk, jobbá válni, növekedni szeretnénk, tehát ez a növekedési potenciál el van rejtve bennünk. És ez a növekedési potenciál újabb és újabb helyzetek elé állítja a személyiség fejlődésünket és a kapcsolatainkat. Na most, ha ebbe a fejlődésbe tekintünk bele, akkor azt mondom, hogy végül is én, aki vagyok, most képzeljünk el egy nagy üres semmit, ez az egónk, az mi minden veszi körül. Tehát az az üres semmi kapcsolatban van egyrészt azokkal a személyes kapcsolataimmal, amikhez kötődök gyakorlatilag. Ez ott volt az anya-apa kapcsolat, aztán a baráti kapcsolat, tanár kapcsolat és munkatársi kapcsolataim, ezek ott vannak a rendszerben. Aztán kapcsolatba kell legyek a saját temperamentumommal, genetikámmal, fizikai adottságaimmal. Ezek is egy fontos önelfogadási résznek kell legyen ahhoz, hogy éretté váljak, tehát kapcsolatba kell legyek azzal, hogy aki vagyok és amilyen vérmérsékletem van, és amilyen genetikai adottságom van, azzal megbarátkozzak. Aztán nagyon jó, mikor kapcsolatban vagyok a testi reakcióimmal, tehát ismerem a reakcióimat, hogy mikor, mit csinál a testem, az milyen érzést közvetít, milyen érzetet ad, milyen intuíciókat indít be, ezzel is jó, ha kapcsolatban vagyunk. Vannak pszichikus szükségleteink, és vannak pneumatikus szükségleteink. A pneumatikus szükséglete, én azt értem, hogy a spirituális vágyunk és a transzcendens találkozásába fog a pneumatikus szükséglet egy élő kapcsolattá alakulni. A pszichikus szükségleteink pedig gyakorlatilag mind arról szól, hogy mi embertársi interakciókba próbáljuk a szükségleteinket valahol lemenedzselni. Aztán ott vannak a vágyaink. Ezek sokkal mélyebb és erősebb, mondhatni már sokkal inkább a tudattalan rétegekben összegyűlt hiányoknak is köszönhetően, meg természetesen arhaikus vágyak is vannak bennünk, és ezek között, a vágyak között úgy gondolom, hogy az egónknak kapcsolatba kell legyen a hatalmi vágyunkkal, a szexuális vágyunkkal, és ugyanúgy, ahogy mondtam, és ezt az önmegvalósító vágyunkat. Erre iskolák találták ki, tehát ott a szexuális vágyról Freudnál olvasunk. A hatalom kérdéséről Adlernél is találunk. Szexualitásról már beszéltem, önmegvalósítás Roger. Tehát ezek a vágyakra iskolák épültek föl, mert ezekkel foglalkoztak. Többet és jobban kidolgozták. Aztán ott vannak azok a mintázataink, amiket tényleg genetikusan hordunk magunkba, és vannak olyan ős mintázatok, vagy ős tapasztalataink, amiből lehet, hogyha jobban értjük azokat, akkor lehet, hogy a nagyobb kontextusba fogunk egy bizonyos jelenségre rátekinteni, és jobban fogjuk tudni értelmezni, meg magunkat is talán jobban tudjuk elfogadni. Aztán ott vannak a körülöttünk a képességeink. hogy vajon milyen képességeket szereztünk meg. Ott van az intellektusunk. Mennyi az, amit mi be tudunk fogadni értelemmel, mennyit tudunk figyelni, hogy tudjuk azt földolgozni, a memóriánk hogy működik. Akkor ott van az érzelmi intelligenciánk, ezzel is megtöltjük az egót, hogy ezek ott vannak bennünk, körülöttünk, és ezek valamilyen fejlődési szakaszban vannak. Akkor az a motorikus mozgás, milyen ügyesek vagyunk, vagy milyen, mennyire nem tudunk dolgokat megcsinálni, labdadobás, stb. Exatlont, aki nézte, számtalan dolgokat láttunk, hogy milyen sikeres emberek, mennyire sikertelenek bizonyos pályákon, mely részek voltak kondicionálva, mely részek lettek megerősítve. Tehát ezekkel a képességekkel lehet, hogy nagyon ügyes vagyok, de valójában itt pedig nagyon ügyetlen vagyok. Ezekkel is valójában kapcsolatba kell legyünk, és önismerettel kell rendelkezünk. És akkor áttérnék egy nagyon fontos részre az önmegvalósításból, amit a Erikson beszélt, az én erő. Tehát az én erő egy olyan belső szelfélményünk, olyan belső erőforrásunk, amiket gyakorlatilag bármikor mozgósítani tudunk. Csak nem mindegy, hogy én erőbe van-e erő. És itt jön, amikor majd önállóvá akarunk válni, individumá akarunk válni, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy hát vannak handicapjeink, vannak olyan sérüléseink, ami miatt valójában nem tudunk úgy működni, mint a nagykönyv bele van írva. Ez olyan, mint amikor visszahívják a jobbnál jobb autókat, hogy na, itt még igazítunk rajta, na, ennek ez a hibája, az a hibája. Tehát nekünk is revízióra kell menni, újra kell gondolni, hogy ami kijött és forgalomban van helyezve, az még nem biztos, hogy úgy, ahogy van, készen van. Most a sportautóknál lehet ezt látni, hogy aztán azok tényleg egyedi fejlesztések, és ott nagyon sok hibával kell számolni. De szeretjük a megbízhatóságot, tehát mi magunkat is szeretnénk egy biztonságosabban működő emberré alakítani, tehát ez a fejlődési vágyunk, ott van a biztonság utáni szükségletünk, szeretnénk, ha mi magunk is tudnánk egyensúlyozni azokkal a dolgokkal, amiket belül érzünk, kívül tapasztalunk, és a kapcsolatainkat eszerint próbáljuk működtetni. Szóval ez a rendszer körülvesz bennünket, ott vagyunk, és figyelünk, és ezekre reagálunk. Talán úgy neveznénk, ha Jungnál nézzük, ez a királyi pozíció. Aki dönteni fog. Ott van, nem sok minden kell, csak a befolyás, bejött adatmennyiséget, lehetőleg mint egy jó menedzsment, azokból az információkból lehetőleg jó döntést tudjon hozni, és ez az ego dolga. Hogy ott lehetőleg a realitás elvet képviselve egy jó döntést tudjon hozni a fejlődés érdekébe. Na most ez a királyi pozíció az, ami elkísér minket születésünktől fogva. De ez először kiskirályfinak, meg kiskirálylánnak születünk, kiki a maga neméhez megfelelően, és először nagyon kicsi pontok vagyunk ebbe a dologba. De ahogy aztán kezdünk fejlődni, úgy egyre növekszünk ebbe a dologba, és nézzük meg, hogy milyen hatások érnek bennünket, hogyan alakul ez az én erő bennünk. Hogy ez a király elég erős lesz, elég döntéshozó tud képes lenni, eléggé meri a birodalmát kitágítani, mer távlatokat látni, mer harcolni, mer szeretni, és mer küzdeni az életbe, és mer tud védekezni. Tehát, hogy egyszerűen ennek a királynak sok bölcsességet is el kell sajátítani. Tehát ennek a királynak sok-sok útja van ahhoz, hogy egy érett felnőtté alakuljon. Hát nézzük akkor azt, hogy milyen jó, ha rendelkezik az első egy évben megtapasztalt élményből, hogy van hite. Van hite és bizalma abba, hogyha ő akar valamit, vágyik valami után, azt valószínű megkapja. Ha egy elég jó anya mellett nől föl az ember, ahogy fogalmaz a pszichológia, ha elég jó anya, akkor van egy ilyen biztonságos kötődésem. Tehát remélhetem azt, hogyha én kommunikálok, azt jól értik, és arra azt a választ kapom, amit én igazán kifele próbálok kommunikálni. Tehát az édesanyám nem ért félre, nem etett akkor, amikor én valójában bekakiltam, nem akar tisztába rakni, amikor szomjas vagyok, érzi a sírásomból egy csomó mindent, tehát jó esetben az anya egy kellően empátiával rendelkező tulajdonsággal rendelkezett, és akkor egyre jobban megtapasztaljuk ezt az élményt, hogy beteljesülnek a vágyaim. Na aztán, ahogy növekszünk, megismerjük a mozgás révén a karunkat, lábunkat, tudunk alakítani a környezetünket, el tudunk érni, változtatni tudunk a helyzeteken. Ez amikor már akarok és tudok, és ebből is van egy élményem, hogy én akarhatok és tudhatok. Ezt az akaratot is már meg lehet törni, és már ha ez meg van törve, akkor a szégyen és a kétely. Nem is tudom, mit akarok, nem is tudom, hogy szabad-e akarnom. Elbizonytalanodás is bennünk lehet. Aztán van a kezdeményezés és a bátorság óvodában, amikor elkezdünk felfedezni szintén már egyre több mindent az anyától távol, társakhoz, van a nemi kíváncsiság, fel akarjuk fedezni, hogy miért nekünk ilyen van nektek, meg miért olyan, mit csináljunk vele, mit ne csináljunk vele. Számtalan kérdéssel akkor már szembe találjuk magunkat. És ilyenkor a felfedezés és a bátorság ott van. Milyen jó, hogyha egy érett személyben ott van a felfedezésnél akár. Az valószínű, elkezd kutatni, elkezd valamit építeni. Az nem az első megállónál fog jól lakni azzal, amit az kezébe adnak, hanem lehet, hogy megnézi a piacon még mi van. Tehát tájékozott lesz arról, és eldönti azt, hogy valójában miből fogja a házát építeni. Aztán képes vagyunk úgy cselekedni, ahogy Ericssonnál megy a következő lépés, mikor ott vagyunk ebben a látencia korba, hogy 6-10 éves, 11 éves korba, mit csinál a gyerek, a tekintélynek meg akar felelni, úgy, ahogy a tanítónéni mondja, és próbál jó gyerek lenni, jó kislány lenni, és hogy fogadjatok el, amit csinálok, ugye jól csinálom. És ha kap elég megerősítést, akkor van egy belső biztonságtudata, hogy szerintem én elég jól tudok csinálni dolgokat, mert ebbe megerősítettek. De mikor ebbe se kaptam megerősítést, akkor már lehet, hogy azt se tudom, hogy mit akarok csinálni, mert senki nem törődött velem, elhanyagoltak, stb. Hát ha ez nincs meg, akkor már nincs is ez az erőforrásom sem meg. Aztán belekerülünk a nagy katyvaszba, serdülünk. Adolescence, ott elkezdődik, fokozatosan berobban a hormon, és ez jól megborítja igazán a saját életmódunkat, a jó kislány, jó kisfiú, piszkos dolgok után érdeklődik, már nem annyira azt akarom, amit az édesanyám akar, már nem azt egészen azt akarom, amit a családom akar, elkezdem megfogalmazni saját magamat, vágyaim, szükségleteimet. Na most a mai generációnak, és ezzel számolni kell azt gondolom a terápiába is, meg a párkapcsolatokban, hogy azért az online világ ott van. A mai ember egészen másként szocializálódik, mint én. Annak idején az én, nem tudom, hogy talán, igen, én is ilyen tizenvalahány évesen kaptam kezembe egy pornólapot, a jó barátom megmutatta, hogy apukájának mi van, akkor találkoztam először, és utána vagy 2 évig nem is láttam ilyen újságot. Manapság már másként történik ez a felvilágosulás. Meg olvastam olyan könyveket is, amikben arról volt szó, hogy hát ha önkielégítesz, azt tudod, gerincsorvadást okoz, és ezt doktor írta. És ez még a 20. század elején, bocsánat, nem is annyira, tehát 80-as években a kezembe került könyv is van. Sok minden tudatlanság is van a szexualitás területén. De ami most jelen van, az az, hogy elbizonytalanodnak olykor a nemi szerepükbe a fiatalok. És ez egyrészt már a korábbi fejlődési szakaszoknak köszönhető, hogyha már ott vannak sérülések, ez már önmagában is hord ilyen-olyan hajlamot erre, de ott van ez a fajta kitettség, hogy igen, ha előtte egy fiatal nem találkozik azzal a romantikus érzéssel, mint ahogy figyelem most a gyermekeimet, és tök jó, hogy néznek olyan Disney csatornán lévő filmeket is, amiben megy a lamúr fiú és lány között, és hogy fú, egyik-másik. Még nincs valós kapcsolatuk, de már az a fajta szerelem, utáni kíváncsiság elindul bennük, és ez tök egészséges, és látnak valóban fiú és lány kapcsolatokat, hogy hogyan is működnek azon a szinten. És egyfajta vágy megszületik, és ezek olyan romantikusak, itt még a kislány lehet kislány, itt még nem fekszenek le, itt még kísérgeti, meg akar vele ismerkedni, tehát egy tök jó képet kap. Ha ez a romantika ott van már a lelkünkben, akkor azt mondom, hogy egy fokkal védettebbek vagyunk, mert ez a romantika befolyásolja majd azokat a tartalmakat, amiket nézünk. Tehát én is, amikor kezdtem megismerni azt a 18 karikát, hogy mi minden van abban benne, az nem véletlen, hogy azok a dolgok találnak meg minket, ahol valahol valami számunkra izgalmas, valami közünk van hozzá. Ez már az érett felnőtt szexualitásnak biztos, hogy része lesz, mert hogy valahogy kötődik hozzám, ezzel nekem majd valamit kell tudni kezdeni. Na most ezen belül pedig azt kell mondjam, hogy nagyon széles a paletta, és ha nekem nagyon rossz az anyakapcsolatom, nekem nem, tehát, de hogy ha valakinek egy ilyen, és nagyon ellenséges a nő, akkor lehet, hogy ő bántalmazni akarja a nőt, és elkezd ilyen klippeket nézni, vagy ilyen dolgok fognak ott a fantáziájában megerősödni. Na most nem irigylem azt a lányt, aki majd a barátnője lesz, főleg az az önbecsülésében gyenge lány, aki adott helyzetben a fiú szexualitást fogja elsajátítani, hogy hát akkor így kell szexelni, hát ezt csinálják a lányok, akkor ezt kellene csinálni. De még a saját szexualitásával össze sincsen kapcsolódva, de megfelelni igyekszik a fiúnak. Na most emiatt megsérülnek a lányok, tehát ez a serdülőkor nem egy egyszerű történet. Itt már valójában megsérül a punci, nem azzal letetjük a falloszt, amivel kell olykor, vagy éppen nem biztos, hogy terápiásan, hanem éppen arra megyünk, amerre addigi fejlődési éretlenségi szintünk van. Na most innen viszont berögzülhetnek már dolgok, azt gondolom. Ezek később azért ezek meghatározó pontok lesznek majd, ezzel kell foglalkozni később. És hát egy szerep konfúziót fog eredményezni. Nem tudja magát hova helyezni. hogy ő most mennyire fiú, mennyire lány, melyik stílusból mit emeljen be. Nem lettek annyira egyértelműsítve most már, és mivel ha ilyen korai hatások érik az embert, innentől nem tudja elfogadni, hogy miért ne gondolkodjon így vagy úgy. De hát a Kinsey-nek a felmérése is mutatja, hogy azért több ponton mozog az emberi szexualitás. Ezt is el kell tudni fogadni, ezt is integrálni kell, tudni kell hova tenni. Másrészt a végére hoztam én is egy kicsit botránkoztató könyvet, de hogy van egy olyan könyv, ami megjelent, ami szintén ennek az intézetnek a kutatója, azt a 7 legfontosabb szexuális fantáziát megfogalmazza, ami az amerikai emberekre jellemző. 4000 valahány emberből alakult ez a kutatás, 18-tól 80 évig bemenőleg. Többnyire azért a liberálisabb oldal válaszolt rá, de voltak közöttük vallásos nézetet függő, és olyan 70-valahány százalék heteroszexuális, a többi pedig egy másik nem. Tehát ennek a kutatásnak az érdekessége maga az, hogy mik fognak előkerülni valójában, és hogy ezekkel azért szembesülünk, hogyha már, majd később beszélek a szexualitásról, ha ezek előkerülnek. Na de most akkor, ha ezt az egész nagy mindent, a serdülőkort kiizzadjuk, és valahogy mégis jól pozícionáljuk magunkat, és van bennünk még annyi akarás, hogy valós párt keressünk magunknak, nem ragadunk az online felületen, hanem elindulunk a lányok fele, a lányok a fiúk fele, és elkezdünk párt választani, és próbálkozások történnek, és vannak ideáink, és vannak valós tapasztalataink, és ez az ideál személy, meg a valós ID szerint működő, ösztönösen állati énünk, amit Freud valahogy így, ebbe a kontextusban ezt valahogy harmonizálni kellene, és hát ez bizony nagyon sok meghasonlott házasságot is tud eredményezni, vagy magunknak is hazudunk, vagy a társunknak is hazudunk, tehát én nem szeretem ezt a fajta túl kétarcúságot. Viszont a személyiség nem bírja el sokszor feldolgozni mindazt, amit magába fel kell ismerjen. De hát, ha Rogersen gondolkodunk, akkor a fejlődés az magával hozza. Tehát előbb-utóbb kell a kríziseid révén is rátekinteni azokra a fejletlenségekre, ami a te életedet akadályozza, hogy tovább haladjon. Most tételezzük fel, hogy olyan tök jól sikerült ez az egész Ericksoni történet, te úgy átlavíroztál rajta, én erővel bírsz, nekivágsz a nagy életnek. Na most ehhez kérek, nem hoztam a képet sajnos, egy olyan képet képzeljétek el, ahol egy nagyon jó terepjáró van. És ez a terepjáró minden dologgal föl van szerelve, és ez a terepjárót arra gyártották, hogy bírja azt a megpróbáltatást, ami igazán az utakon várható. Fog tudni menni sima úton, fog tudni menni homokos úton, kavicsos úton, és ehhez megfelelő felszerelések vannak. Vízen is át tud kelni. Egy elég jól megépített dolog. Én azt gondolom, ha jó az én szerkezet, akkor egy ilyen jó masszív valamit kaptunk a végére, és akkor most képzeljük azt el, hogy van ott egy lány, meg egy fiú. És ez mind a kettőben megvannak ezek a képességek, amikről itt beszéltem. Tehát, hogy jól sikerült ez az egész fejlődési kríziseken, normális fejlődési kríziseken túljutni, és ott van bennük az a meghódítom a világot, felfedezem a világot, felépítem a kis országomat, megtalálom a hazámat, letelepedek, építem magam körül a családok, és megtalálom a munkámat, és a hobbimat, és mi egyebeket. Tehát egyszerűen alkotási vágy indul meg az emberbe, és ez az alkotási vágy, ez több irányba is elindul. Ebből adódóan a szerepeink is, amik persze jönnek, mert hogyha már gyermeket vállalnak, onnantól a szülői szerepbe is bele kell nőni. Ez a kis egó már nem akkora, hanem akkor van egy szülőszerepem, abba is harmonikusan meg kell találjam magamat, az is munkára fog késztetni. Ha meg párkapcsolatban vagyok, és intimitásban vagyok a társammal, és egyezkedünk, hogy hogy is jó neked, meg hogy is jó nekem, és aztán ezekből a feszültségekből is el kell jutni egy közös, elég jó együtt töltött percekre, időkre. Tehát ez ott van előttük, hogy ezt meg tudják ugorni, ehhez azt gondolom, hogy egy elég jól felépített szerkezetre van szükség. Na most képzeljük el az együttfejlődést, hogy is fog ez működni. Ha láttuk már ezt a párt, hogy ott van egy ilyen egész jó, stabil, masszív autóval, és egy magukban megvan ez a reménység, bizalom, hogy neki fognak és bíznak a saját magukba, bíznak a társukba, és így nekivágnak egy közös útnak. Hogy is történik ez az együttfejlődés? Ott ez a két autonóm lény, képzeljük őket most egy-egy színes karikának, vagy színes körnek. Az egyik kör legyen kékszínű, a másik pedig legyen sárga. akik mondjuk festettek, azok már tudják, hogy ha ezt a két szint, két alapszint összekeverem, akkor létrejön a zöld. Tehát ez történik, hogyha valójában intimitásba közel kerülünk egymáshoz, megszeretjük egymást, közeledünk egymáshoz, és kezdjük egymást jobban megismerni, és jó esetben ez a közeledés mindinkább szorosabbá, mélyebbé, kötöttebbé fogja tenni a kapcsolatunkat. Azaz, ezt a zöld szint kezdjük kikeverni. A közös mibe mindenképpen az fog történni, hogy te is használod a saját színedet, tehát te vagy a animus, én meg a másik pedig a anima. Tehát ha én animus vagyok, én a kék színnel fogok festeni. Ha pedig a másik az anima, a nő, ő pedig a maga színével fog festeni, és ebből fog gyakorlatilag egy vegyülék létrejönni, de pont ezért a harmadik eszenciájé dolgozik a kapcsolat, hogy igen, meg szeretnénk ebbe valami újat létrehozni, ami meghalad már engem is. Viszont erre nyitottnak kell legyek a másik fele, és őnek is nyitottnak kell lenni felém. Másrészt fontos pontja ez annak is, hogy képesek-e vagyunk elköteleződni. Mert olyan emberrel elindulni egy úton, ahol, aki azt mondja, hogy hát figyelj, elmegyek a sarokig, de látom rázós az útot, kiszállok, jó? Tehát én ezt nem szeretem, ezt a rázást, az ne szálljon terepjáróba. De hát az élet azért egy olyan utat fog számunkra is adni, hogy azért lesznek ott a göröngyös, meg ilyen-olyan terepek, tehát valószínű azért nem árt megszokni egy bizonyos rázkódást, van egy bizonyos fájdalma az életnek, és vannak kövei az életnek, amiket el kell hordozni. Ez a vedd fel a saját keresztedet, tehát ebben nem fogsz belepusztulni, csak éppen ne akar annyira jó létet élni, hogy elfelejted a saját köveidet fölfogni, ami az élet nehézsége. Tehát igenis kell bírni a frusztrációt, a nehézséget egy bizonyos szintig. Ott van a probléma, amikor mondjuk vannak már sziklák. Azok viszont tényleg akadályok lehetnek, és oda lehet, hogy több segítség kell. Oda nem leszel elég, vagy nem lesztek ketten se elegek. Azoknak az elmozdítása az útból, az komoly munka, komoly energia, és lehet, hogy ezért nem is fogtok tudni addig eljutni, mint szerettetek volna. Időt veszítettetek, megsérültetek, tehát vannak sziklák is az életben, amik nem várt traumák, nem várt helyzetek, és nem a fejlődésünket szolgálja, hanem úgy a fejlődésünket szolgálja, hogy bizony a mélységből kell valahol előre is kijönni, és az a befektetett munka, az meghozza a gyümölcsét. Mégis a hasznunkra van, de mégsem a kedvünkre való dolog volt ez. Tehát azt mondom, hogy a két autonóm társaslény egy ilyen szövetség, elkötelezett szövetséggel neki fog az életnek a bejárására, és nagyon jó esetben, és a hál' Istennek azért biokémiával házasodnak többnyire, tehát hogy létezett ez a fajta szerelmi kapcsolódás. Na most, hogy ez a biokémia mennyire erős, lehet ezen ki azt mondja, hogy hú, az a nagyon nagy érzés szeretném érezni, és még mindig nem éreztem. Na most én egy temperamentumos ember vagyok. És én ezt szerettem volna érezni. És így aztán megismertem a kapcsolataimat, és ez alapján szakítottam is kapcsolatokkal, vagy éppen bele sem mentem, mert érzem, hogy ez nem azon a hőfokon van, amit én el tudnék képzelni hosszú távon. Így aztán ez meghatározó volt a választásomba. És azt is jelenti, hogy végül is kétszer voltam nagyon szerelmes, egyszer reménytelenül, egyszer meg kölcsönösen, hál' Istennek a feleségemre. Tehát, hogy ez megindít egy nagyon erős érzést, mert a biokémia elindul. Viszont ez egyrészt neveltetés függő is, mert van olyan kultúra, például a német kultúrát nézzük, ne nagyon merjünk kifejezni érzéseket, mert az úgy nem annyira. Olaszok meg hú, meg a spanyolok hú, de nagyon kifejezik. Tehát, hogy ez is kultúra függő, na most a te családod vajon milyen volt? Szabadottad az érzéseknek helyet adni? Viszont azt is meg kell tanulni, hogy az érzelmeket szabályozni kell. Igenis van önmegtartóztatás, igenis ki kell várni a dolgot. Hát én is sokat vártam, de megérte. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy a vallásos tanításoknak is vannak pozitív dolgai, hogy igen, nem baj, hogyha késleltesz, nem kell neked azonnal és rögtön. Tehát valójában ezeket a szabályzásokat el kell tudni sajátítani az életbe, ahhoz, hogy sikeresen tudjunk előre haladni. A másik az együttfejlődésnek, amit szoktam pároknak is sokszor mutatni, hogy végülis a párhuzamosok a végtelenben találkoznak. Tehát úgy képzeljük el, hogy ettől egy kicsit én már görbítem a történetet, tehát hogyha egy projektoron lehet ezt a szépen a trapézt állítani. Tehát most a trapézt állítsuk egy kicsit ilyenre, tehát hogyha egy jól működő párkapcsolatban vagyunk, akkor gyakorlatilag arról szól, hogy én megyek a másikhoz, közeledek, ő fogadja a közeledésemet, ebből többnyire jó általában elég jó kapcsolódások vannak, és utána el tudunk válni egymástól. Tehát van mindig egy újra közeledés és egy eltávolodási dinamika. Ha ezek nap-nap után többnyire elég jók, akkor ez egy elég jó kapcsolatra fog adni lehetőséget, és majd azok a fejlődési krízisek, amik jönnek, ehhez lesz erőnk megdolgozni. Viszont már itt jön a probléma, hogy vannak olyan emberek, amikor jön a közeledés, előjönnek félelmek. Olyan mély erős félelmek, hogy leállítom a közeledési szándékomat, és inkább elkezdek távolodni. Na most az ilyen emberrel valószínűleg nem fogunk tudni nagyon mély intimitásba kerülni, ha ő nem oldja meg ezt a problémát. Más dolog, mondjuk Sue Johnsonék érzelemfókuszóval azért lehet itt mahinálni, tehát a kötődés elmélet azért arra rásegít, hogy ezeket a görcsöket, meg ezeket a rossz köröket próbáljuk föloldani. Nem megyek ebbe bele, megvan ennek az iskolája, megvan a terápiás vonala is, nem akarom most ezt ismertetni. De már itt megakadhat az, hogy van egy lélegzése a kapcsolatnak. Közel vagyok, mint egy táncba, és utána távol vagyok tőle. De mikor távol vagyok, akkor is hordozlak magamba azt a képet, hogy te vagy nekem, és én szeretlek téged, és te szeretsz engem. Tehát nem szorongás van bennem a távolságtól, hanem természetesség. Ez Biederék persze itt, most nem fogok belemenni, mert az idő nagyon rövid, de ez a szimbiózis szakasza van a kapcsolatnak, aztán van az eltávolodás, leválás, amikor azt mondja a egyik is, a másik is, hogy most én vagyok fontos, én szerintem alakítsuk ki a kapcsolatot. Nem úgy, ahogy eddig kialakítottuk, nem tetszik, most már látom a hiányosságaidat, most már kezdünk kell ezen is új kapcsolatot kialakítani, új szabályokat alkotni. Tehát ez egy természetes normatív krízise a párkapcsolatnak. Aztán van az, hogy tök jó, ha már meg tudtunk egyezni, akkor lesz időm arra, hogy elmenjek csinálni a nagy én megvalósításomat a munkámba, a hobbimba, meg a közösségembe, meg stb. És kevésbé adnak a mire időt, hogy időt töltsenek, minőségi időt. És valóban ebbe az időszakban már lehet, hogy vannak gyerekek, stb. Ez, hogyha ezt a fejlődési szakaszt nem élik túl, már az elsőnél el lehet bukni, ha nagyon közel és nagyon hamar megismertük egymást, nem tudtunk összecsiszolódni, csak volt egy nagy összecuppanás, meg gyerkőc is érkezik, és utána nem tudunk úgy eltávolodni, hogy hasonló értékek, hasonló célok, vágyak kezdenek minket mozgatni, hasonló kultúrát álmodunk a jövőnkre, bizony nagyon nagy feszültséget generál a kapcsolatba. Ezt meg kell oldani, vagy ott sikerül mind a két félnek a lemaradásait behozni, és olyan nyelvet kitalálni, amivel valóban egymásnak adnak, mint sem elvesznek, tehát egy nyertes-nyertes pozíciót kialakítani, akkor szerencséjük van, amúgy pedig bedőlnek ezek a kapcsolatok. Vagy a másik, amikor már azt mondjuk, hú, de nagyon én megvalósítva vagyok, nagyon megy a munka, a férfi teljesítmény, majd az visszaigazol, igen, már nem is érek haza, mert annyira kell dolgozni, de most már ugyanúgy látom kedves feleségemet is a multiba. Tehát a multi is egy nem családbarát sok esetben, hanem bizony nagyon keményen olyan próbatétel elé állítja a családot, a párkapcsolatot, ami abszolút nem tesz jót. Egyszerűen le kell szállni erről a tekerem a biciklit, a kevesebb is elég. Tehát igenis ez a nagy hajtóerő, hogy önmegvalósítás, meg még jobb, meg még tovább, van egy határ, és erre mindig jelez általában nem mi, hanem a társunk. És erre nyitottnak kell lenni, mert ezek bizony komoly kríziseket indíthatnak. Ráadásul, mert ebben az időszakban meg vagyunk ittasodva attól, hogy ó, én megyek, én megcsinálom, én mire vagyok képes, még mit tudok kihozni magamból, főleg, hogyha jók az én ereim. De hogyha valóban van romantikai élményem, vannak nekem pozitív élményeim a kapcsolatban. Tehát valóban azok a tánc a mindennapokban, jó veled lenni, jó veled szexelni, élvezem veled a pillanatokat, akkor ezekért valahogy visszamegyünk. Akkor nem lesz annyira mindig fontos a munka, meg mindig azt, hogy még, mert itt a hiányainkat kompenzáljuk sokszor. Sikertelen vagyok ott, na majd sikeres leszek ott. Nem, mind a kettőt kell építgetni. Egy érett személyiség azt mondja, hogy igen, pár választottam, abba beletenni ugyanannyira két vállal magamat, meg a munkám, azt is becsülettel tegyem bele magamat, ahogy a helyzetemnek megfelelő. Egyik kolléganő, nagyon szeretett ő is, meg én is arra törekedtünk, nagyon vizsgára tanulunk, jól megcsináljuk, stb. Aztán, amikor már gyerekek voltak, azt mondja, hogy Zoli, akárhogy nézem ezt a történetet, én két gyerek mellett, férjem mellett, plusz munka, ez a vizsga nem lesz olyan, mint álmodtam. És el tudta engedni. Van, amikor egyszerűen nem megy, tudom, hogy meg az IQ, tudom, hogy meg tudnám csinálni, nem fog menni. A helyzet nem teszi lehetővé. Ne görcsölj, fogadd el, és az pont jó, pont elég jó, és az a ötös, még hogyha négyest vagy hármas kapott is. Nem számít. Mert az számít, hogy te a szerepeidbe érett felnőttként kezdj el belépni, és ott jelen lenni, mert akkor várhatod azt a fajta életboldogságot szerintem, amit kaphat egy ember, hogyha vállalja tényleg azt, ami vele együtt járója. A másik nagyon szép, ja igen, ezt még akkor bezárom. Tehát így néz ki a kapcsolat. Újra közeledünk, eltávolodunk, újra közeledünk, eltávolodunk, de valójában, amikor ennek a folyamatnak a trendjét nézzük, mintha a tőzsdét néznénk, tehát hogy van a trendje, akkor így fog kinézni. Itt kezdtünk, de mivel így kezdtük bejárni az utunkat minden nap, akkor is, amikor pont abban a fázisban vagyok, binderék szerint, hogy most leválok rólad, én fontosabb vagyok, mint a mi. Mert van ilyen szakasz, mert valahogy ki akarom próbálni magamat ott is. És lehet ez bizonyos konszenzus útján megadni a másiknak ezt a fejlődési lehetőséget. Hát hogy próbálja ki magát? De ne 16 órázzon. Ne 12 órázzon. Nőként. Ez nem normális. Ekkor tükröt tartunk, határokat tartunk. Ez így nem oké. Ez már egy antikrisztusi vonal. Tehát ez elpusztítja az embert, elpusztítja a kapcsolatot. Ott nincs egészség. Na tehát visszatérve, hogy ez a fajta közeledés, távolodás, és valahogy ez a párhuzamosok találkoznak. Itt van. A másik képet, amit hoztam az együttfejlődésre, az a puzzle. És a puzzle-t, aki játszott, az nagyon jól látja, hogy mennyi apró részegységből áll össze a nagy kép. Na most akkor kezdjük ott, hogy a világegyetem az a nagy kép. Abba Európa egy másik kép, abba Magyarország egy másik kép, abban az a város, ahol laksz egy másik kép, aztán kapcsolatilag az a család, ahol te létezel, a tágabb családod, a szűkebb családod, és az a kicsi kép, és a maradék utána te valós, érzelmileg nagyon fontos kapcsolataid. Oda megérkezve, abba is van egy mikroklíma. Az is egy nagyon fontos kép, az a ti házas, a mi testetek, a házas, vagyis a házas, nem belekozavarodtam, mindegy. Tehát a házasságotoknak a térképe, a párkapcsolati térképetek, és hogy azokat ti aprón rakjátok össze. Ha valóban vállaljátok azt az időt, energiát, ami egy puzzle összerakásával van, hogy én behozom a gondolatomat, behozom az érzésemet, behozom a szexuális vágyamat, behozom a szexuális fantáziámat, akkor ezek a dolgok bizonyos puzzle elemek, amiket jó esetben erre a másik azt mondja, hát ez mi? Hát ez az én valóságom. És azt mondja, hát te vicce a fenébe a te valóságodat. Én veled nem fogok puzzle-özni. Hát miért? Mert hogy ilyen szín van rajta, de hát ez van rajta, mit csináljak vele? Hát menj a terapeutához, ez is lehet. De ha azt mondja, hogy nézd, várj csak, mi van ott? Aha, van itt is. Tehát van, hogy ezek szépen kiegészítik egymást, hogyha nem olyan súlyos a probléma. Tehát gyakorlatilag ezek a puzzle-ök szépen egymásba kapcsolódhatóak, és kezdenek szépen egy képet összerakni, amire majd rácsodálkozik az a pár, amit őt együtt alkottak. Tehát ahogy a zöldnél is mondtam, hogy ez a két színből lesz egy harmadik eszencia, ugyanúgy gyakorlatilag a puzzle-t, ha rakjuk össze, kezdődek körvonalazódni. Például a szülői szerepünk kezd körvonalazódni, hogy mi is van a szülői szerepünkben, hogy néz ki, milyen képet ad ki. Aztán megnézzük a társi szerepünket, hogyan tudunk mi együtt lenni, közösen, hogy tudunk gondolkodni együtt, hogyan tudunk érezni együtt, milyenek a közösen eltöltött tevékenységeink. Ennek is van egy képe. Aztán ott van az, hogy hú, itt a szexualitásunk, hogy annak is milyen színe van, mi van abban milyen képet rajzol ki. De ez az, hogy én is teszek oda, te is teszel oda, és valahogy egymásnak illesszük ezeket a valóságokat. És amúgy szexuálisan a nők és a férfiak nem is annyira térnek el, mint ahogy azt korábban gondoltuk. Tehát ez a tanulmány pont azt hozta, hogy azért nagyon sok dologra egy sófra jár a fejünk, csak egy kicsit mégis van különbség. Tehát ez egy meglepő dolog. Tehát amit korábban ilyen Mars és Vénuszban volt, hogy nagyon mások a nők, nagyon mások a férfiak, nem annyira. Tehát, hogy azért biológiailag tudnak működni a nők, de egészen más azért nekik, tehát ezt nem úgy működünk, nem férfiak ők. Egyrészt csak azért is még egy ilyen fontos tudnivaló, amit mikor valahol olvastam, hogy tehát ott a 8-7-es korában a csecsemőnek egy tesztoszteron robbanása van. És akkor persze, hogy nekünk egy ilyen agysérültek vagyunk mi férfiak, el kell fogadjuk, mert ez a homlokleben, vagy nem is tudom már, majd utána nézzek, nem is a kéregtest, lehet, hogy itt vannak tőlem okosabbak, bocsássák meg, tehát a kéregtestnek a részén az idegszálak ott megroncsolódnak. És ez azt is eredményezi, hogy gondolkodásban, észlelésben másként fog onnantól az agy működni. Addig 8-7-es korig még ugyanolyanok, de a tesztoszteron hormon robbanása megroncsolja ezeket az összeköttetési pályákat. Azt kell elképzelni, hogy mondjuk a férfiaknak maradt most már ezentúl 3 autópályájuk, azon közlekednek, a nőknek van 15. És ezért ilyen bonyolultak, és másként látják ugyanazt, ahogy mi meg nem értem. Hát 3 autópályából így néz ki a történet. Ő meg azt mondja, igen, hát nekem van 15, éppen várja, próbálom lekapcsolni, mit akarsz te velem, de várjam még ez, meg az van. Tehát ez van. Tehát ezt már az agykutatók eljutottak. Tehát igenis van nemi sajátosság. Vagy a másik, az a kibuc történet, hogy kipróbálták, hogy nemileg semlegesen próbálják a gyermekeket nevelni. Milyen eredményt hozott, jó, összezavarodtak, de észrevették, hogy a gyerekeket tényleg ugyanolyan ruhába, ugyanúgy próbáltak bánni velük, hogy ezek semleges nemként. És mit hoztak, hogy a fiúk elkezdtek maguk csinálni puskát, lövöldözést, és valamit csináltak. Ők valahogy agresszívabban élték meg a játékokat, meg minden. A lányok meg elkezdtek babázni, vagy elkezdtek valami más csinálni, tehát hogy egészen más játék. Tehát itt is látszik, hogy ezek kódol dolgok, mélyen kódol dolgok, hogy aztán persze mit kapunk aztán a nyakunkba, majd később a fejlődés során a anya-gyerek kapcsolat, apa kapcsolat és a többi rétegekbe, meg hogy hogyan alakulunk, az már a következő előadás. A lényeg az, hogy azért itt az alapoknál vagyunk elég jól, de lehet tényleg olyan genetika, amivel nem ez a mintázat fog kialakulni, fogadjuk el. Visszatérve, amikor elkezdünk puzzle-özni, akkor viszont a johári ablakot venném itt példaként, jaj, mindjárt lejár az időm, nagyon belehúzok, hogy ott az, csak felfrissítve, az arról szól, hogy én tudom magamról, hogy amit én tudok, te tudod azt, hogy én milyen vagyok, aztán te is tudod azt, amit én tudok magamról, meg én is tudom azt, amit te tudsz rólam, de van olyan dolog, amit csak te tudsz rólam, és van olyan dolog, amit csak én tudok rólad. És vannak olyan dolgok, amiket egyikünk se tud, bizonyos helyzetekben fog kiderülni, hogy hú, ez is én vagyok, meglepődtem. Tehát mondjuk egy tudatos szexualitásnál is ez történik, hogy hú, ez is én vagyok. Meglepődnek a nők is akár, de a férfiak is, ha szembenéznek magukkal. Tehát nyitottak vagyunk arra, hogy a másik tükrén keresztül is képesek legyünk önmagunkra rátekinteni. Ez egy fontos hozzáállás ahhoz, hogy egy érett, együttfejlődő kapcsolatot kapjunk. A másik nagyon fontos kommunikációs tényező, hogy nyílt érzelmi kommunikáció legyen. Törekedjünk arra, hogy merjünk érzéseket kifejezni, mondani. Ne csak projektszemlélet legyen, csináljuk meg, ez a te dolgod, de hogy érzed benne magadat? Hogy vagy? Ezek nagyon fontos kérdések, és ezt naponta föl kell tenni magunknak is, meg a másiknak is. És azzal számolni kell. A másik, hogy felnőtt-felnőtt kommunikáció, tranzakcionalizis, erről is beszél. Ahhoz, hogy jól együtt fejlődjünk, jó a felnőtt szerepből kommunikálnunk. Na de, azért Sue Johnson, és én is azt vallom,
hogy
a házasság nem egy terápiás központ, de tehetjük azt, ha felismertük, akár terápia útján, akár önismeret útján, akár olvastam és rájöttem, hogy néha egy jó gondoskodó szülője vagyok a másik sebzett gyerekének. Én azt gondolom, ez a jó kapcsolatnak ugyanannyira fontos része. És felnőttként mondok igent arra, hogy én most egy jó gondoskodó szülőd leszek. Nem azért, mert behívsz tranzakcióba, hanem mert tudom, hogy neked nem volt jó. De én lehetek hozzád jó. Tudok adni neked ilyet. Ez gyógyítja a kapcsolatot, fejleszti a kapcsolatot. És erre tudattalanul is néha ráéreznek, csak olvasnak valami könyvet, ilyet nem szabad csinálni. De csináljátok, ha az jó. De azért érdemes átgondolni, hogy tényleg abban a szituációban hol a határ, és mennyit adunk ebből a anyagból. Én ezt vallom, hogy azért ezt nem szabad teljesen kilúgozni. Mi felnőtt tudatosként átléphetünk gondoskodó, akár irányító szülői oldalból, de utána vissza, és őt is visszahívva a felnőtt szerepbe, a felelősségbe, meg minden egyébbe. De ezekkel tudjuk jól megsimogatni a másik lelkét, ha csak mondjuk egy nagyon enyhén neurotikus. Azért személyiségzavarral nem fogsz tudni boldogulni, egy pszichotikus területen biztos nem fogsz boldogulni, tehát azért az kategóriák vannak, ez meg azért nem árt tudni, hogy azért a pszichológia nem véletlenül mondja ezeket, de ennek a felismerése, tehát hogy azért az idő függvénye. Szóval a másik, hogy ami nagyon fontosnak tartok, hogy ebbe a közeledés és eltávolodásban ez a konszenzusos beszélgetések legyenek. Tehát nagyon hajlamosak lehetünk vagy túlzottan dominánsakká válni, de egy érett személy nem akar túlzottan dominánssá válni. Ő domináns, mert tudja, hogy mire képes, meg mire nem. Van akarata, elképzelése, tudása, képessége, érzése, intuíciója, gondolatai. Ő a szabadon közvetíti, ha arra fogadó kész a másik. Ha nem, akkor rá fogok jönni, hogy oda nem csak bólogató Jánost várnak a túloldalon, akkor egy érett személy ebből ki fog vonulni, mert azt mondja, hogy arra azért, bocsánat, értékesebb vagyok, mint hogy egész életemben bólogató legyek. Tehát erre nem fizetünk be ilyen játszmákra. Valaki narcisztikusan mindig fönn akarja tartani, hogy mindig én legyek, persze ez a domináns valaki alkat, és akkor kapcsolatfüggő éveken keresztül erősíti az amúgy hamis identitást. Tehát ilyen szempontból persze ezek elgondolkodtatók. Jó esetben a jó fejlődés, hogyha eléggé belül önreflexívek is, meg a párkapcsolatra is reflexívek az emberek, és van elég pszichológiai tudásuk, akkor nagyjából be lehet azt lőni, hogy különböző fejlődésük mi az, ami előrevívő, és mi az, ami nem. Na, hát és egy nagyon fontos még ehhez a területhez, és akkor ezzel itt lehet, hogy le kell zárjam, és most még nem tudok tovább lépni. Igen, hogy van, köszönöm, hogy akkor amit még fontosnak tartok, a Riemanni személyiségmodell nekem nagyon szimpatikus, mert a félelemre alapozottan épített föl egy személyiségmodellt. És hogy ez a félelem ugyanúgy, mint a hatalom, szexualitás, önmegvalósító vágy, a félelem is egy nagyon erős tud lenni. És itt most egy olyan időszakba szerzett félelemről van szó, ami nagyon korai élmény, tehát az érzelmi agyunk, az nagyon erre a dologra be van programozva, erre épült föl a te identitásod. Tehát az egy mély érzés például egy skizoid jellegű embernél, az a félelem, hogy a közelség veszélyes. Inkubátorban sokáig távol maradt, anya nem foglalkozott velem, stb. Mély félelem. A közelség, ott valami veszély, nem tudom mi van, de a homályban érzem, hogy egy rettentő nagy veszély van ott. Tehát ha hozzád közelednék, akkor lehet, hogy egy nagyfokú szorongás jön létre. Tehát az intimitás már meg fog törni. A másik a depresszív, aki attól fél, hogy magányos, egyedül marad. Valahol sérült a folyamat során, és ő attól rettek, hogy jaj, csak nehogy egyedül legyek. Ezekből nagyon jó kapcsolatfüggők tudnak lenni, és a másik már így vakarja le róla, hogy figyelj már, hagyjál már, hagyj legyek én is, ne csak mindig mi legyünk, mert abba belefulladok. Tehát ebbe bedunsztolódunk, tehát egy levegőt akarok venni, tudod, munkába kell mennem, és ne legyél már féltéken, de menj, dolgoznék. Tehát jó férfi vagyok, de akkor is. Tehát ezek nagyon sok olyan dolgokat hoznak ki. Tehát ennél ilyen dinamika indulhat be. Egy kényszeresnél például neki a biztonság. Nagyon kiszámítható. Itt ne nagyon sok változás legyen, mert abban meg fogok őrülni. Tehát nem bírom, szomatizálni fogok. Ha nagyon sok változás fog érni, én nem bírok stresszt kezelni, egyszerűen bemegy a testembe nagyon, mert annyira merev a struktúrán belül, hogy rettegek attól a változástól. Lehet, hogy persze mondom, igen, kezdek vagány lenni, kezdek bevállalni dolgokat, igen, csak szomatizálok. Tehát valójában nem is jó nekem ez a nagy váltások, tehát azt mondja a közösség, csináld, menj ki a komfortzónádból, igen, óvatosan menjél ki, és nem abnormálisan szabad kilépni, mert onnantól megsérülsz. Tehát az ilyen személyiségfejlődésnek is az a része, hogy fokozatosan, igen, kell keményedni a komfortzónába, kell fejleszteni ezt a részünket. Tehát ez a túlzottan biztonságra törekvő ember is megakadályozza az intimitást. Hát változás jön. Ő meg már begörcsül akkor, amikor más azt mondja, hogy mondja erre a hiszteroid. Hát figyelj a változás, úgyis unom a unalmat, nem bírom elviselni a unalmas. Jó a változás, jöjjön mindig. A másik az beszorong, a másik meg mit félsz már, stb. Tehát, hogy egész más dinamikák fognak kijönni. A hiszteroidnál viszont ő nem tudja igazán az érzéseit szabályozni elég jól. Ő kevésbé tudja a feszültségét tűrni. Ő nagyon gyorsan kiengedi, ahelyett, hogy ezt figyelj, ezt még tartsd be, ne hányd ki. Ők nagyon gyakran hánynak. Fogalmazzak így. Hát mi lenne, egy kicsit rágnád, megemésztenéd, és azt mondjad utána, jó? Tehát ő azonnal ki, hogy ott ki. Tehát ez azt jelenti, hogy még nem szabályozza eléggé a személyiség. Tehát ezeket a saját párkapcsolatot, vagy saját magunkon is észrevehetjük. Tehát valahol a kategóriákban itt vagyunk. Ez megint azt jelenti, hogy munkára hív az élet, belső munkára, kapcsolati munkára. De hogy ezek megint olyan dinamikákat tudnak elindítani, hogy ebből a jobbik esetben így halad, a rosszabbik esetben inkább szétesik egy kapcsolat. Ha ezek nincsenek fölismerve, nincsenek kezelve. Ehhez azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy, tehát József Attila, amit mondott, ez tetszett ez a mondat, hogy ne csak az igazat, a valódit mond. Kényes terület. Én most lassan felolvasok egy mondatot, amiben hiszek pillanatnyilag belsőleg. Én az elég jó szexet úgy definiáltam, álszentség, tabuk és mellébeszélés nélkül, intimitásban kialakított, személyes, szenvedélyes szex. Intimitásban kialakított, személyes és szenvedélyes szex. Hogy ezt fönn tudjuk tartani, ez biztos, hogy a juhári ablakon belül kell majd idővel életkor, kapcsolati kornak megfelelően mindig kicsit előrelépni. Tehát úgy tudnám mondani, hogy csomó mindent tudunk lehet, hogy magunkról, csak nem merünk dolgokat elindítani, vagy bármi. A szexualitásnak is van egy mélysége. És mint akkor lifttel elkezdünk lefele menni, vagy akár egy búvár megy lefele, a nyomás és a feszültség is nő. Nem szabad azonnal lemenni. Magadba se. Volt 30-valahány éves pár egy ilyen szexuális elakadással nálam, és mondtam, hogy akkor most úgy azért szemben merne nézni saját magával, tehát hogy lenne azért egy kis feltérképezés, stb. És ő azt mondta, hogy hát inkább most nem. Tehát azért, és a nőknél is van ez, semmi baj. Nem szükséges, és vannak, akik még 35 évesen se tudják, hogy hogyan és mint, vagy ő ki, hogy mit és hogy nem. Tehát ezek azért érezzük, hogy valami nem történt úgy, ahogy kell. És ezért nagyon tapintattal kell ezt a területet megközelíteni. Tehát az, hogyha szexualitásról beszélünk vagy gondolkodunk, ott a tisztelet és a tapintatnak egy nagyon fontos részének kell lenni. A másik az, hogy van ez a két tábor, ezt nagyon nem szeretem, tehát van ez a démonizáljuk a szexualitást. Tehát tényleg gerincsorvadásod lesz, tehát hogy vigyázz. Tehát fenyegessük ilyennel a gyereket, és akkor biztos, hogy jó neurotikus lesz belőle. Tehát, hogy kamaszként. Vagy a vámpírok, igazán a vonzó nők, most megnéztem nemrégiben egy jó klippet, érdekes mondjuk a zenekar, és nagyon vonzó nő volt benne, és nagyon erotikus. És akkor hogy szétnyitott a száját, vámpír volt, tehát, hogy mintha ez kiszívom a véred. Tehát tönkreteszlek. Tehát, hogy valahogy összekapcsoljuk a szexualitást, egy kicsit a erotikát is egy ilyen gonoszsággal. Vámpír és boszorkány, akár a egyház is mennyi olyan bűnt elkövetett, azt kell mondjam, úgy, mint aki ebbe azért benne volt, és benne vagyok is, és ezért bocsánat. Tehát, hogy nehéz megtalálni azt az egyensúlyt, ami szerintem összeegyeztethető, és olykor túlzottan félelemből, túlzottan olyan dolgokat lettek tanítva, amik nem biztos, hogy előre viszik a párkapcsolatfejlődést, szexuális fejlődést. Így démonizáljuk, és lehet, hogy középkorban lehetett festeni mesztelen nőket. Persze, a pokol kapujába, a tornácába, ott igen. De legalább addig is élvezem, amíg festem. Tehát szublimálok valamit, vagy mit tudom én. Tehát, hogy azért ezeknek is van egy ilyen területe. Nem jó, ha démonikussá válik a szexualitás. Én azt mondom, hogy kutatni, megérteni, és éretté tenni a társadalmat is rá. Ez egy nagyon nem könnyű feladat, mert nagyon szélsőségek alakulnak. A másik véglet, amikor a gonoszságot, nagyon sok gonoszság elment a szexualitásba. Tehát igenis nyíltan lehet erről beszélni, hogy igen, ez a mi nagyon érzékeny pontunk, mondjuk a nőknek 10-szer annyira több érzékszerve van a bőrén, mint nekünk férfiaknak, érzékeny terület, ezen nagyon sok gonoszság végigment. Ha csak arra gondolunk akár, hogy hogyan, milyen, ha azt mondjuk, hogy ó, élj felelőtlenül, csinál csak, nem számít. Hát ott vannak az abúzusok, abortuszok, visszaélések, zsarolások, vagy olyan incesztózusok, amikből tényleg nagyon megsérültek emberek és meghaltak benne. Vagy a Róma elmebeteg császárai, tehát hogy olyan dolgokat teszünk normává, ami büntetőjogi kategória. Viszont mégis vannak olyan szürke zónában lévő fantáziáink, ami lehet, hogy beengedhető, lehet, hogy megtehető. És vannak, hogy olyan gátak vannak, hogy még azt sem merjük megtenni. Vannak ilyen párok is, én találkoztam ilyennel is. És az is igaz, amikor te szétcsapatod magadat, utána lehet, hogy mész a nemi gondozóba megnézni, hogy valójában egy év alatt nem szedtem-e össze olyat, amivel baj van. Visszatérve, a lélektől lélekig kell közeledni a szexualitástól, ott kezdődik, hogy először megismerlek emberként, rád figyelek, rád hangolódok, és utána kezdődik bármi. És ez a megismerésnek időt kell adni, és amikor a fantáziákat emeljük be, ahogy a szexuálpszichológusok mondják, azok pedig szintén nagyon érzékeny területek. Nem lehetetlen, jó dolgok, de érzékenyen, kapcsolatra figyelve, mit bír ki, mit nem bír ki, és egy kellő önismerettel kell rendelkezni. Hát ennyi az, amit el akartam mondani, és remélem lesznek kérdések, mert szeretek válaszolni a kérdésekre. Ha nem lesz kérdés, akkor ez így sikerült, de köszönöm a figyelmet.